Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Gál Völgyi János. 3 évvel ezelőtt a sorozat egyik első részében már vendégül láttam őt, és a Szavakon túl egyik legnépszerűbb beszélgetése lett. Amikor nemrég megkérdeztük a követőket, hogy kit szeretnének látni a műsorban, sokan újra kérték őt. Tavaly egy súlyos tüdőgyulladás miatt nagyon aggódtunk érte, de szerencsére minden rendben. Következzék tehát Gál Völgyi János, immár másodszor. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt. Igen. Szertartásosan aktuális vendégemnek, Gál Völgyi Jánosnak, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül az ő életének meghatározó szereplőjére, meghatározó szereplőjének valami korábbi rávonatkozó idézetére, szerintem érdekes aspektusára utal, és ezek közül választ majd Gál Völgyi János, azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Első kérdés, rájöttél? Saját világ, arctalanul, minden látszik. Miért maradt abba? Hajszálon múlott, menekülő út, menet közben, félrecsúszott nyakkendő, visszapillantó, fókusz, az se lenne meglepő, folyamatábra, miért nem jött össze, marad benned rossz érzés, mindig ugyanúgy, mi volt a baj?
Amikor elindultam én hozzád, és megköszönöm, hogy meghívtál, gondolkodtam, hogy mit vegyek föl, hogy rengeteg gyönyörű nyakkendőm van, ingeim vannak, mert ingmáriás vagy nyakkendőmáriás voltam, és miután láttam, hát most nem akarok nagyképűsködni, majdnem minden műsorodat.
Ez nagyon betisztelő.
És nekem megtetszett, vagy nem tetszett, mert nem mindig stimmel az, hogy zakó, meg nem mindenkinél stimmel, bocsánat. Azt mondtam, hogy kiszúrok a kadarkaimat, és akkor ezt vettem föl. Megmondom őszintén, ma már, ha én idejövök ingben, nagyon elegánsan, nagyon tudok kinézni nyakkendőben, akkor azt mondanák, hát ez megvan, hát honnan szalajtották, nem divat. Amit nem értettem, azt hittem rosszul olvasok, pedig hát hála neked, Endre, nagy betűkkel van írva, tehát vakok simán. Folyamatábra, tehát folyamat ábra, ja értem.
A folyamat ábra az két részletre utal. Az egyik a feleségedé, a rólad készült könyvben azt mondja, hogy amikor megismerkedett veled, te kevésbé voltál tájékozott és olvasott, mint például ő. Ugyanebben a könyvben Ungvári Tamás azt írja, hogy Gál Völgyi egy rendkívül művelt és tájékozott ember. Ennek a folyamatában erre ennek kíváncsi.
Nem. Amikor fiatal voltam, valóban olyan dolgokhoz szóltam hozzá. Tehát azt mondtam, hogy a Molière-nek van ez a Hamlet című darabja, amiben a vízori vígnők bejönnek és felakasztják harmadik Richárdot. De fogalmam nem volt, hogy miről beszél, csak olyan nagy képen nyilatkoztam. És aztán én ezt igyekeztem hála a fiskának bepótolni, egyrészt kötelező volt, másrészt Hegedűs Géza bácsinál, hát mámor volt olvasni, rászoktam az olvasásra, röstelően mondom, és amikor itt ebben a Klubrádióban Ungvári Tamással volt nekem egy sorozatom, amit én nagyon szerettem, hogy hétről hétre 2-3 könyvet bemutatott ő, de én bele-bele kérdezhettem, és ő nem hitte eleinte, hogy én tényleg elolvastam azokat a könyveket, és aztán rácsodálkozott, és tényleg elolvastam.
Te mondd, és fiatal emberként bekerülni egy ilyen művész családba, ahol például a feleséged iszonyatosan olvasott, tájékozott, igen, polgári millióban felnőtt nő volt. Nem okozott ez benned belső bizonytalanságot vagy frusztrációt, hogy a 700-at azért össze kell csipkednem, vagy meg kell összegezhetnem magam?
Azért nem, mert egy szóval, hogy ennek nem voltam műveletlen, de hát amikor éneket mondtam társaságban, a Molière Hamletje, nem tudom én mi, én azt hiszem, hogy jók az, hogy ez tényleg így van, és akkor hát akkor még nem volt a feleségem, csak mondta, hogy ezért utána ne kéne nézni ennek a Molière-nek, meg a Hamletnek, hogy hát de most nagyon eltúlzom a dolgot. Aztán ez, de hát nem szóval az sem volt, hogy Jutka borzasztó nagy képű lett volna, de hát, hogy gyerekkorában már tanult angolul, tanult zongorázni, balettozni, mindenfélét. Vágusszám Angyalföldön ilyenről szó nem volt.
Hogy miről volt szó?
Arról, hogy jókat lehetett játszani, aztán lehetett otthon egymagamban, akkor már elköltöztünk egymagamban bábszínházazni, meg mindenféle. Én egy magányos gyerek voltam, tehát arról volt szó, hogy magamat le kell foglalni.
De ezt a körülmények tették szükségessé?
Igen, mert reggel elmentek anyámék, és akkor nekem ebéd után haza kellett, iskoltán rögtön haza kellett. Olyan rosszul laktunk, kérlek szépen, az általános iskolában úgy volt, hogy a mi konyhaablakunkból be lehetett látni a Dobuszai iskola folyosójára, tehát át tudtam integetni anyámnak. Aztán a Madás gimnáziumba jártam, ami egy sarokra volt a Csengeri utcától, tehát onnan sem lehetett, hogy nem jön a busz, vagy nem tudom, nem, a vonat lekéstem, és azért jövök csak éjjel kettőkor haza, tehát haza kellett mennem. Apám meg három per hármasoknak mondanánk, tehát beépített ügynökei voltak a házban, mikor jött meg, mikor ment, hol, és akkor otthon ültem egyedül. Hát tanul, az eszembe nem jutott, hogy tanuljak fizikát, vagy bármit, és akkor elkezdtem bábszínházni.
De igényed lett volna arra, hogy legyen nagy társaságod?
Nem, soha, a mai napig nincs. Tehát az, hogy én kiránduljak, hogy menjünk együtt, váljunk a hamarokba le, menjünk sielni, menjünk el este együtt piálni, soha. Soha nem. A mai napig. A feleségemet, ha már idézted, akkor azt szoktam mondani, hogy ahhoz képest, hogy magánzó vagyok, én nagyon sokra vittem. Tehát nálunk olyan, hogy vacsorára meghívlak, mert te vagy a főrendezője a Móka Színháznak, vagy nem tudom, ez elképzelhetetlen volt.
De mely része zavar, ha viszont van társaság?
Saját magam. Nem tudok feloldódni. Megint csak a drága aposmat idézem, aki borzasztó. Azt mondta neki, ilyen az arca, hogy ült, és azt mondták, hogy nem mondták, Rudikám, rosszul érzed magad? Nem, nagyon jól érzem magam, csak nem. Elővette a kártat, és abban a pedben jó volt, és én meg ülök, és nem szeretek, tehát nem az, hogy elmegyek, nem szeretek vicceket mesélni. Ma már azért azt tudják, hogy nem lehet tőlem elvárni, hogy humoros legyek, vagy ülök, de nem szeretem a társaság, nem. Szóval én azt hiszem, hogy 4 ember, ha összejön, az még hagyján, ha már 8 jön össze, azzal már én nem tudok mit kezdeni.
Feszengsz is olyankor?
Igen, kifejezetten.
Azt mondtad, ha már ezt a magányt említed, hogy még a szüleidet sem engedted igazán közel magadhoz.
Úgy alakult a család, hogy nem. Tehát én magázottam a szüleimmel, ami nekem borzasztó fura volt, mert volt olyan barátom, aki tegeződött a szüleivel, és akkor ott náluk olyan felszabadult, olyan jó pofa nevetős volt az egész, bocsánatot kérek. Nálunk nem. Csókolom anyukat, csókolom apuka.
Nem is volt egy ilyen gyengéd, igazán szeretetteljes, beszélgetéseket magába foglaló?
Nem. Tehát azt, hogy apámmal leültem, ma ivott a jó üreg című vers, tudod, beszélgetünk, ilyen nem volt. Nem. Ma más voltam különben is, de nem volt ilyen.
Neked igényed azért gondolom lett volna rá?
Miután magányba lettem szorítva, mint egy öreg ellenálló kommunista egyenben, tudod, hogy én otthon elmondjak magammal. Nem volt, lehet, hogy ebből alakult aztán ki az, hogy én egyedül voltam, de én nagyon sok hasznos dolgot köszöntek ennek, mert akkor még volt diafilm például. Diafilmet vetítettem úgy, hogy ez most nem diafilm, hanem a Vörös Csillag moziban én vagyok a narrátor, körülöttem rengeteg ember nézi és hallják a hangomat, tehát én magamban eljátszottam azt, hogy sokan vagyunk. És aztán az elmegyógyász azt mondta, hogy hagyjuk a gyereket így, ahogy van.
Szigorúan is neveltek, ugye?
Igen, tulajdonképpen. Hát nem vertek, hanem semmilyen nem volt, de igen, szigorúság. Tehát kézmosás, tisztaság, arra soha nem felejtem el, hogy mielőtt lefeküdtem, volt egy hosszú időszak, hogy már pizsama, meg kellett állnom apám előtt, és mondtam, 1x7 az 7, 2x7 az 11, 3x7 az 21, 4x7 az 28, ezt elmondtam a szorzótáblát, és visszafelé elmondtam. Utána volt fekvés. De a szorzótáblát tudom is. Ha más kérdezett volna, akkor talán műveltebb lennék.
Te egyszer kaptál egy nagy pofont, mikor késtél.
Igen, és azóta pontos is vagyok. Lát, tanulja vagy ennek. Nejemettől megörül, inkább egy óra, azt el tudnám elviselni, hogy megbeszélünk egy időpontot, hogy találkozunk, és te itt ülsz és vársz. Azt én olyan tiszteletlenségnek érzem veled szemben, mint amilyen tiszteletlenség velem szemben, hogyha valaki elkésik és várat.
Nálad ez, hogy mondjam, az a nové kategória, tehát ott onnantól fogva az embert azért leírod, ha mondjuk
kiszúrva. Olyan kevés embert írtam én le, múltkor valaki megkérdezte, nem, van 5 vagy 6 ember, akik nem léteznek, élnek, hála Istennek, értessek, de jó Isten sokáig, nálam nem léteznek, de ennek semmi jelentőség.
Nevüket sem mondod ki? Tehát annyira nem léteznek?
Annyira nem, nekem van egy ilyen rossz szokásom, ha valakinek tévesztem a nevét, az már utom van a felé, hogy... De hát azt mondom, hogy Kis Manó, akit Kis Jenőnek hívnak, most Kis Jenőt Isten ment, drága édes kollégám, tehát, hogy nem, azt mondja, de nem Manónak hívnak, nem teljesen mindegy, hogy hívják. Ez nálam már a...
Félút.
Már egy úton van, igen.
És azt mivel lehet nálad elérni? Emberi dolgok, gondolom, de mi? Árulás?
Igen, de mivel alkalma nincs sok embernek, hogy áruljon el engem, hiszen nem vagyok kapcsolatban. Nagyon sok emberre, sőt, kevésre vagyok kapcsolatban. Én nem is tudom, de valami ilyen aljas mondat, vagy valami, úgyhogy... Most például elterjedt egy pletyka, nem mondom el neked, adáson kívül, és a kedves nézők hadizgőnek, hogy mi lehet ez, elmondom neked, amitől megdöbbentem, az illetőt fölhívhatnám, hogy te ezt honnan, ezt a baromságot honnan vetted, nem hívom föl, és tudom, hogyha találkozunk, akkor most a kamera nem látja, de nem nézek rá, hanem nézem ott a falat.
Voltak ilyen szituációk is sokszor, tehát hogy találkoztál egy ilyen emberrel, és elnéztél mellett.
Igen, nem létezik. De ez maximum 5 ember, hát ezért 56 év alatt, most már 56 év alatt, 5 ember, ez nagyon szép arány. Van, akinek ajaj.
De csak az érdekelne, hogy ezek meg lesznek, vagy meg lettek beszélve? Vagy ő csak szembesül azzal, hogy félrenéztél?
Nem lettek megbeszélve, de szerintem ő is tudja. De volt olyan például, aki olyan ostoba módon nyilatkozott arról, hogy a Gálvölgyinél ő nem létezik. Hát, na most, ha ezt már tudomásul vette, és nyilatkozik róla, olyan hülye is, akkor az legyen az ő dolga.
És nincs bűnbocsánat?
Nincs, mert nekem, én nem vagyok jó katolikus, azt szokták mondani. Nem tudok felejteni. Szóval, hála Istennek, nem tudom, meddig tart, hogy a memóriám túlzottan jut. Tehát én pontosan tudom, hogy, hát azt nem pontosan tudom, de tudom, hogy beszélgettünk még kint, hogy 8 évvel ezelőtt, hogy mennyire megleptél engem a kérdéseiddel, amikor először csináltam velem riportot, és én emlékszem, tehát én amikor volt a Kadarkai Endre, aztán nem, de én pontosan emlékeztem arra a Kadarkai Endrére, akivel nekem ez egy de hogy miért, nem tudom, mert nagyon sok riport készült előtted is, utánad is, hogy te miért maradtál meg bennem.
Ez nagyon megtisztelő, köszönöm.
Köszönöm, de nem azért mondtam, hogy egyrészt megtisztellek, mert tisztellek, de nem, érted, hogy van ilyen, nem tudom neked megmondani, hogy miért maradtál. Tehát rengeteg riporterrel ültem, egyik rosszabb ott volt, amelyik kitűnő volt, de ez a pali, ez nekem megmaradt.
De nem azért, nagyon szépen köszönöm, de akkor, amikor elnézel az illető mellett, és nem kell konkrétumot mondani természetesen, de nem azért van, mert belül neked nagyon fáj. Tehát nem csalódtál benne?
Azt csalódtam, de ezeket én félre tudom. Tehát én nem hordozok magamban bánatok, de az most majd, hát nem tudom, hogy van ebben a beszélgetésben idő arra, hogy bejöjjön az elmegyógyászom, és akkor ő jobban kifejti neked. Meg van egy olyan másik műsorod, amire erről tudnánk beszélni. De hogy mondjam neked, nem hordozok magamban. De hájdalmakat, haragokat nem hordozok magamban. Tehát letudtam, kész, nincs tovább, nem, megszűnt. Volt olyan kollégád, aki azt mondta, ennyi, köszönöm szépen, soha többet nem.
Ő szemtelenkedett.
Nem, valami harcátlanul, mocskos módon viselkedett, nem is velem meghívott közönség elé beszélgetni, a Csilláról lógtak, kérdezett egy mondatot, én mondtam egy mondatot, aztán megsértődött. Na most hát, de mint szakmabeli, így ültünk a színpadon, és akkor a közönség már... És akkor én stand-upoltam egy másfél órát, aminek a végén fölállt és kiment. És aztán mondta, hogy jó estét kívánok. És aztán hát rájöttem, hogy láttam a ténykedését, hogy gondok vannak nála, voltak nála, és mire hazaértem, addigra úgy fölhúztam magamat, akkor játszottam a Molnár Ferenc 1-2-3 című darabjának, az a vége, hogy fiatalember elfelejtett valamit, mondom én, mint Norizon, azt mondja a fiatalember, mit? Megköszönni. És mire hazaértem, fölhívtam, és mondom, elfelejtettél túl az anyagiakon, megköszönni. Nem tudom, ez a szó ismerőse neked. Letettem a telefont, azóta ténykedik, működik, aki szereti, nézi.
Nem is voltatok ti egy műsorban azóta se?
Nem. De nem is leszünk. Tehát, ha rajta múlik, nem is leszünk. Nem, lehetnénk. Volt egyszer egy olyan meghívás, hogy hármukat meghívtak egy valakivel, nem úgy volt. És mondtam, nyugodtan, én egy úriember vagyok, tehát ezt nem ér, ha most itt ülne, biztos, hogy nem érzékeltetném veled. Vele igen, de vele nem? Hát nem, itt ül valaki. Egy állvány, egy mikrofon. Jó, adjuk ezt, most már nagyon belementünk.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Gál Völgyi Jánossal. Mindjárt válaszolunk egy másik témát, de feleségednek volt egy fél mondata ugyanebben a könyvben, hogy ő úgy tudja, hogy édesapád nem is látott téged például színpadon.
Nem.
Azért az, hogy mondjam, mind a kettőtöknek fontos lett volna, nem?
De nem azért, nem rosszaságban nem látott. Egészségre apám olyan állapotban volt, hogy nem nagyon tudott kimozdulni hazulról. Anyukám az látott, és én nekem az mindig egy olyan akkora stressz volt, hogy ezt nem tudom neked elmondani. Mert ha tudom, hogy például jövő héten játszom X darabban, és tudom, hogy aznap este ott ül a Kadarkai Endre. Most nem túlzok neked komolyan, de ezzel több kollégámmal itt, tehát nem egy extra dolog, akkor úgy megszűnik a nézőtér, valahogy ülhetnek 100-an, 500-an, és egy pali van a Kadarkai Endre, és akkor ő van ott, és érted? És akkor, ha anyukám ott volt egy főpróbál, akkor megszűnt mindenki, és csak az anyukám volt ott, és azelőtt én borzasztóan szégyen. Tehát én most itt olyan nagyképűen így nyilatkozom, de én közben egy parmi személy, most szégyenlős ember vagyok. A Szúron most, mindig május végén van a Szúr, volt a Szúr. Igen. Vasárnap, ott 75 ezer ember, akkor tényleg álljon, nem
stadionban.
Nép stadionban, igen. És én ott úgy éreztem magam, hogy vagy amikor még haknista koromban föléptem az Erkel Színházban 2000-em, de most ha megkérnél arra, hogy itt most mondjam el neked, de nem tudom mit, akkor azt én nem lenyelem magam. Bár azért nem nyelem le magam, de én így nagyon szemérmes vagyok.
Nekem erre van egy megoldóképet. Nem lehet, hogy azért, mert édesanyád látta azt, amikor szavaló versenyen te elfelejtetted a szöveget?
Ezt is tudod. Lehet, hogy ez, de nem. Te, ez egy olyan fura dolog, és nem adom ki. Érted? Az én drága Benedek Miklós kollégám, aki nemrég átszerződött egy másik színházba, játszottuk a Napsugárfiúkat a Madách Színházban, akkor még színdarabokat játszottak, hát ez egy régi, tehát egy... És kérlek szépen, meg kinyílt az ajtó, megrend a Miklós, és nem tudom, 75 estén át fogadó taps. Mert annyi volt, hogy elegánsan megállt, megjelent volt. Egyik este ott volt egy kitűnő csodálatos kolléganőnk, aznap este kinyílt az ajtó, és semmi. Ezek valami a színháznak a megfejtetetlen babonái, csodái, nem tudom neked elmondani.
De nem maradt meg benned nagyon az, hogy édesanyád látta azt, hogy te ott megszégyenülsz?
Ne lehet, nem, de így nem jött vissza, hogy az megmaradt bennem, hogy felkészületlenül, tehát én akkor, ha már ezt a történetet felhoztad, hogy én akkor úgy mentem oda, hogy hát Vörösmarty mélyén cigány előző este megtanultam, mert fölmondtam oda, hogy nem lehet felkészületlenül fölmenni a színpadra. Hát azóta már rengeteg tévéfelvétel meg készül, amikor egyik napra, vagy hát sorozatokról beszélgettünk itt, amikor odaadnak egy jó, felvétel, kész. De hát az olyan, fölvették, kész, elrakták, már én elfejtettem rég. De színpadra nem lehet kiállni, hosszú távra nem lehet így kiállni, és akkor így álltam ki, hogy de hát akkor itt gyerek voltam, 17 éves.
Édesanyját hogy reagált mindenre?
Úgyhogy azért már világos volt, mert délőtt volt ez a dolog, amit te kérdezel, hogy azt nem felejtem el soha, hogy álltam, makogtam ott jobbra-balra, és anyám ebben a középen volt egy ilyen sor, ahol ki lehetett menni, tehát nem egyben volt a nézőtér, és úgy álltam filmrendező lennék, vagy nem, úgy jött egy ilyen ellenfény, és abban az ellenfényben anyám így rohant ki, és akkor éreztem, hogy itt most vége a világnak.
Hát ezért kérdeztem, hogy ezért az beléd éghet, ez teljes joggal szerintem.
Igen, de azért mondom, hogy ezt egy elmegyógyász, akire még nem betemettem rá, pedig néha érzem a szükségét, érezném. Tényleg.
Tényleg? Miért?
Mert az ember, hogy öregszik, egyre hülyébb szokták mondani, és azt akkor csak magamra értem, senki másra.
Érzelmesebb leszel?
Igen.
Igen?
Igen, igen, igen.
Könnyen meghatót?
Most láttam például tegnap előtt este egy filmet, nem mondom a címet, mondom a címét, úgyse lehet látni. Egyik csata Belfast az a cím, a Kenneth Branagh rendezte, és a Judi Dench játszik benne, aki a világ legnagyobb csodája, aki akárhányszor eljönnek nekem a hívjátok be a bohócokat, ülök, és mit a vadállat, ömlenek a könnyeim, és így szoktam ülni, és ennek a filmnek a végén ilyen közeliben 4000 ránccal elmond három mondatot, ültem, és nem tudom neked elmondani azt az érzést. Úgyhogy ezek jó, de ezek jó, katartikus jó dolgok, de színházban is megnézek előadást, és annyi fiatal jó kollég, olyan tehetséges kollégáim vannak, hogy csoda, de ezt már unom már ezt is mondani, és azt mondom, a gyomrom ilyen, hogy jó, ide jó, édes, de örülök neked. És addig szeretem magamat, amíg én ilyen vagyok. Most idézőjelbetél, hogy szeretem magamat.
Tehát, hogy tudsz drukkolni, a másiknak igen, tudsz abszolút. Örülni. Azt mondod, hogy viccelődve nyilván, de hogy egy elmegyógyász lehet, hogy nem ártana. Igen. Miben vagy te gyanús magadnak mostanra? Tehát működésed illetően, mondtuk az érzelmességet.
Mondom, én ez a reklámhelye majd kiírjátok, hogy reklám 12 éve, hogy 12 éve felülieknek szól a reklám. De nem, na mindegy. Szóval másik műsorban is volt már a depresszióról. Ez velem nagyon-nagyon gyakran előfordult, és aztán rossz gondolat, szóval vannak az embernek rossz gondolatai, de erre most nem akarok majd a másik műsorban meghívni, vagy valamelyik klinikán találkozunk, hogy azok ellen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
Azok ilyen démonok?
De nem olyan démonok, szóval nem azt, hogy leiszom magamat, nem ilyen démonok, hanem bejön. Ez nekem gyerekkorom óta, tehát hogy jön neked, ez biztos egy születési baj, de lehet, hogy ettől lettem olyan jó paródista, mert igen, és nagyon jó paródista voltam, hogy én észreveszem a rosszat. Tehát ugye a paródia az egy, tulajdonképpen a színészet maga minden jobbra való kollégám, kitűnő parodista volt. A Básti Lajostól kezdve, akiről nem tudják, hogy a Mulen helyén volt egy irodalmi kabaré, hogy ott paródiákat csinált. A Básti Lajos. Én amikor azt mondtam, hogy mit tudom én, a Latinovics Zoltánnal, hogy nem tudom én mit, akkor ez pontosan, csináltak velem annak idején olyan kísérletet, hogy a Latinovics hangját meg az én paródiámat fölrakták egymás mellé ilyen, nem tudom, ilyen hullámokat néztek, hogy de csak a majdnem stimmelt, pedig hát ugyanúgy beszéltem, mint a Latinovics, de egy kicsit eltúloztam, tehát amit, és ettől válik paródiává. De különben én el tudtam arra játszani egy szerepet, hogy mint a Latinovics, bármikor. Ez volt az én nagy pekem a főiskolában, amikor azt mondták, hogy van nekem egyéni hangom. De volt.
De azt mondod, hogy ez fakadhat a depresszióból is? Tehát, hogy ez a melankolikusság, ez lehet, hogy segített téged ebben?
Elmondok, csak hogy a főorvos jobban értse. 400 évvel ezelőtt Magyar Rádió, még volt Közrádió, még volt Pagoda, szóval 2-5-ig kívánságműsor. Takács Marika, aki a világ legcsodálatosabb, legédesebb tévébemondónője volt, talán emlékszel rá?
Persze.
Volt ez a kívánság műsor, amiben olyanok voltak, hogy drága édesapám nagymamájának a bátyja, aki hirtelen meghalt és megszületett a lágyának a fia, aki most Erzsi néven dolgozik. Olyan küldi a nem tudom én mit. Na most volt, amelyik tiszta volt, de volt, amit az édesmari elkezdett, és úgy keverte össze, hogy ki halt meg kinek a kicsodája. Olyan röhögő görcsöt kaptam az előadás volt, hogy ahogy itt lementem az asztal alá, és zokogtam a röhögéstől. És hogy ott vidában zokogok, hogy ne lehetsen behallani a mikrofonba, egyszer csak azt mondtam, hogy mire vagy te ilyen jókedvű? Mitől van neked ilyen marha jókedved, Gál Völgyi? Mi történt? Vagy mi ez? Visszajöttem helyemre, és valami olyan depressziós voltam 3 napig. Na most, hogy ez honnan jön? Pedig hát akkor még ifjú voltam, és azt nem tudom neked megmondani.
Az idő előre haladtával többször jöttek ilyenek, vagy pont, hogy csökkent?
Igen. Néha régebben éreztem, hogy jön. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy nem lehet, amíg élek, nem lehet, amíg nincs nagy baj. Azt volt, amikor nagy baj volt, nem velem. És azt mondtam, ha még egyszer depresszió. És akkor az olyan, mint öregebben szoktam mondani, na, hasonlott, hogy te érjen már, ez ő lesz hónap után, hogy úgy érzeztem azt, néha érzem a szelét, hogy jön, és akkor nem hagyjuk.
Akkor mit kell csinálni?
Hát, ha tudnám, akkor ezt valahol leírtam volna. Nem, de ellenek, és ez melós, nagyon melós. És a színház, látod, sok erre például jó, hogy ott ezt ki kell kapcsolódnia.
Ilyet például te megosztasz feleségeddel, nem. Barát? Nem. Nem is látják rajtad?
De hát a közvetlen környezetem biztos, hogy látja. De hát attól kezdve, hogy kilépünk a otthoni környezetünkből egy hát, hogy rossz a kifejezés, vagy ezt fogják kiszedni. Hát szerepet játszunk mindannyian. Én most azt játszom, hogy egy, hát már nem fiatal, de rendkívül sikeres, szép ember, színművész, hogy nyilatkozza mit neked. Te meg azt játszott, hogy borzasztó érdeklődésem.
Ezt nem játszom, ezt nem játszom, tényleg érdekelsz.
Hogy jön neked? Én egy embert ismertem, Márkus Lászlónak hívták, aki reggel fölkelt, és a tükörben már Márkus László volt. Azt én nem tudom elképzelni, Endre, hogy te reggel fölkelsz, azt mondod, hogy jösszányját, jönleg állóhoz. Ilyen, ez kizárt dolog.
De itt tényleg érdekelsz.
De ez a kutya kötelessége, ne haragudj. Hát nekem kutya kötelessége, hogy 7 óra, 5-kor bemegyek, hát ez borzasztó, hogy bemegyek, azt mondom, és lenni vagy nem, hagyjuk ezt a monologot, most ugorjunk át. Hát ilyen nincs.
Te azt mondod, hogy szerepet játszunk.
Mindannyian, tehát, persze.
A gálvölgyi szerep, hajszerep.
Igen, igen.
Az milyen szerinted ahhoz képest, mint ami valójában vagy, amikor becsukod az ajtót?
Ja, hát itt van, amikor az emberben csalódnak, amikor azt várják, hogy bemész valóba, és akkor te vagy a, hát mit látnak a tévében, ez a Pali mindig olyan jó, pláne régebben, még amikor szerepeltem a televízióban, vidám műsorokban, hogy ez egy, hát ebből ömlik, és bemész, épp a depi van rajta, nem tudom én mi, Lukács Uszdában jártam, szeretnék még járni egy darabig, jöttem ki egyszer, és egy Pali ült a padon. Egy kedves jól tudott ember, azt mondta, drága művész úr, hát maga nekem, maga az Isten, maga, oj, magát várom már itt reggel óta. Művész úr, elmondanak egy viccet önnek, mert magának, és közben mentünk. Mondom, olyan szépen kell, nem mondjam viccet, nem szeretem. De művész úr, szavasson Istenem, de a végén vagy. Mondom, nagyon szépen kérem, hagyjam, nem szeretem a vicceket. Nem tudok reagálni a viccekre, meg ismerem. Na, Gálvölgyi úr, tehát művész úr, Gálvölgyi úr, kiértünk a Frankelle útra, és zengett az utca, hogy te rohad, bűnös, na, amit akarsz, minden, és én mentem így. És mindez abból adult, hogy azt várt, hogy megállok, párdúcsúzunk, én is mondok egy viccet. Ereinképtelen vagyok, szóval ilyen értelemben nem vagyok jó partner ezekre a dolgokra.
Na, válasszunk kérlek egy másik kifejezést.
Hát,
akkor a folyamat ábrát kipipáltuk.
Igen, igen, igen. A arctalanul az...
Arra néztem rá. Azt mondtad, hogy te korábban kollégáktól kaptál névtelen gyalászkodó levelet. De miért gyalászkodtak? Kollégák, itt ez a lényeg.
De sikeres vagy. Nem tudom, te kaptál-e.
Nem. Nem, hát akkor ez
akkor egyszerűen... már nem divat. Tehát, hogy mondjam neked, én rájöttem nagyon fiatalon, volt nekem olyan kollégám, még van is, tehát már nem nagyon a pálya szélére került, ahova való, hogy ő azt hitte, de akkor mondok névvel, és akkor itt másról van szó, Körmendi János, akit nagyon szeretem, becsültem, ő neki meggyőződése volt, hogy azért nem vitte többre, mert ott volt a Márkus László előtte. És amikor a Márkus meghalt, és mondtam a Körmendinek, hogy na Jani, akkor most
szabad a pálya.
Átment a mikroszkópba. Tehát, hogy mondjam neked, én nagyon korán rájöttem arra, hogy előtte volt egy színész a Tália Színházban, akit én csodá, azt mondtam, hogy hú, egyszer ilyen jó színész lehetnék. Aztán beugrottam, nem tudom én mi, ő eltűnt, szintén a pályáról eltűnt. És rá kellett akkor jönnöm, hogy előttem egy valaki áll, úgy hívják, hogy Gálvölgyi János. Tehát olyan, ezek, van, aki belesüljed ebbe, tudod, hogy és akkor, de neked egy végebbi műsorban elmondtam a Kabos Zsula dolgot, hogy azért nem vittem többre, mert előttem volt X, és jó ezeket kitalálni magadnak. És akkor azt a gyűlöletet tárgyát, mert az a rohadék, mert hát...
Egy életet élnek így emberek.
Na most, hát, és akkor hát ma már ugye, hát bekük van, mert nekem nincs se Facebookom, semmilyen nem, de hát régebben írt egy levelet, és a hülyét rá lehetett jönni, hogy kicsoda, mert odaírt a szerepeimet fölsorolt, hogy miben voltam rossz, tehát minimum nem kellett megnézni, csak tudnia kellett, hogy mit játszottam. De ez engem akkor se zavart, most se zavart.
Ők jobbár ilyen fél tehetségű kollégák voltak, ha jól értem.
Az idő engem igazolt. Tehát én ülök itt veled, és ezekből nagyon... Nagyon kevesen vannak a pályán, de volt olyan, aki a utolsó lehelletében azt mondta, hogy a Kossuth díjamat nem kaptam meg. Nem vagyok Kossuth díját, tehát a, nem tudom, a sarki fűszeresnek a virágcsoklát nem kapta volna meg, de ő ebben hitt. És így borzasztó lehet leélni egy életet. Én azt mondtam magamnak, hogy így én biztos nem akarok. Tehát úgy, hogy én most bejöttem volna ide az ajtól, aztán én ebben belehaltam volna.
Te képes lettél volna egységnyi idő után, ha nem jönnek azok a sikerek, és nem igazolja vissza a szakma, hogy te nagyon tehetséges vagy, azt mondani, hogy szép volt, jó volt, köszönöm, sziasztok, én ezt a pályát nem gyakorlom?
Ha Hát nézd, mi lett volna, ha én úgy érzem, hogy bennem a Jóisten a Csengeriből meg a Vág utcából több hiúságot, több, hát ez a jó szóra, hogy több hiúságot lakott belém, mint hogy én azt elviseljem. Meg láttam, aztán láttam kollégákat, akikről most előbb beszéltem, hogy ott ült 40 éve, és várta. De ha 40 évig ülsz a kispadon, és egyszer csak kapsz egy labdát, és tudja, hogy mellé rúgod, ebbe én nem akartam belemenni. Tehát azt, hogy én ott üljek keserűen, és ne örömmel, és ne én legyek az én legyek, azt nem tudtam volna. Biztos, hogy nem tudtam volna elviselni.
Mit csináltál volna, ha nincs ez az egész?
Hát ezt nem. Mi lett volna, ha most ez nem akarok ilyen ótromba dolgot, mert a kerekem lett, én lett a hatos. Nem tudom, mit csináltam. A mai agyammal könnyű azt mondani, és elmentem volna, nem tudom én. Én lettem volna a Nádas Péter, vagy a Kertész Imre, vagy a Eszterházi, írtam volna csodákat.
Írtál volna, szerinted?
De csak mondom,
ugye, hogy csak hát
ilyeneket szerettem, tehát mi nem macerás. Otthon ülök, és nem kell nagyon el. De nem tudom. Hát a fényképészet, ami nekem, amikor nem sikert, ez egy kis kanyar volt.
Mikor nem vettek fel.
Amikor nem vettek fel. Tehát az is biztos, hogy úgy érdekelt volna, vagy a de nem tudom megmondani neked őszintén, Endre. Drága Kállai Ferenc is, Isten megbocsátja nekem, hogy ezt elmondom, aki a pályája vége felé szöveg problémái voltak, és akkor bejött, nem tudom én, a Vígszáz a vendégszereplése, meghívták egy Shakespeare-be, és azt hiszem volt két mondata, és fölhív, beszélg, jóban voltunk, azt mondta, hogy én bajra szerintsek ki. Mondom, Feri, te olyan szín, csak be kell jönnöd. Körülötted mondhattak monológokat, énekel, lejátszhatják a Traviatát, akkor is csak téged nézlek. Ha ez megadatik, hogy amikor bejössz, akkor te ott vagy, akkor ha bejössz és eszed, ez már csak ki. Az borzasztó, azt mondják, hogy azért jobb lenne, ha már ez nem erről. Tehát ettől tartok én, és erre vannak megbízva nekem embere, hát sok emberem nincs, hogy azt mondja, hogy szánalmassá válni, hogy bevonszolod magad, és az borzasztó lehet.
Pár embert megbíztál azzal, hogyha ez már nem az a Gálvölgyi, akkor szóljanak?
Egyrészt én nagyon fogom érezni. Volt olyan kollégám, akkor játszottunk egy darabot, kijöttünk, azt mondta, hú, te, 10 perc rövidebbek voltunk. Mondom, igen, mert hogy nem mondtad el a monológodat. Tényleg? De ilyenkor, hát én főbe lőttem volna magamat, érted? Én meg azt mondtam, nem van, ez van.
Jó, de neked mindig mindennél fontosabb volt a színház és az a pálya. Az egyik téma, az nem húztuk ki, de akkor szóba hozom, az a most nem tudom hirtelen, hogy melyik lett volna az, talán az első kérdésbe akartam belefoglalni, hogy azt mondtad, hogy soha semmi nem érdekelt, és nem volt olyan fontos, mint ez a pálya.
Igen, mert mi pótolhatta volna? Tehát amikor én már a pályán voltam, akkor már nem láttam más alternatívát.
A család.
A család meg, hogy mondjam neked, a családdal, én szerintem nekem egy csodálatos családom van, ilyet szoktak mindig mondani az én gyerekeim. Tényleg mondom, tényleg vállalom, annyi lelkiismeret volt, de azért olyan sok nincs, hogy amikor a lányaim kisebbek voltak, többet. De hát a dolog nem, szóval az, hogy együtt legyél te minden este kitűnő színművész főszerepeket játszva, de este otthon legyél a gyerekeiddel, otthon legyél a családoddal, ez így nem, szóval nem jön össze. De úgy érzem, hogy most itt a vége felé nézve, hogy mi egy jó család vagyunk, ami nem nekem köszönhető, de én azért ebből úgy nem lógtam ki nagyon. Tehát nem volt az, hogy papa hazajött, és akkor még részegen fetrengett, vagy átesett a komondorom, vagy a mama, meg a komondor vak volt. Tehát ilyen nem
te voltam. Láttad te a lányaid igazán fontos, meghatározó, bensőséges pillanatait, és nem játszottál helyette? Mert sok kollégád azért erre szokott panaszkodni.
Hát a bensőséges pillanatait a sok kollégám se látta. Hát, mintha egy lányos apát, ezt nem tudom, az más, az egy más állatfajta. Tehát nekem a lányaim, egy lányokat nem meg se születtek, én elképzeltem, hogy megyek haza 10:30, akkor ott áll a lányom egy hosszú, csimbókos hajú palival, aki megcsókolja az én lányom gyönyörű, illatos arcát, én odalopakodok hát, és akkor átrogok a paliba, majd azzal lerántom a fejét, haját, agyon velem. És amikor először megéreztem az egyik lányomon egy másik pali arcvizének az illatát, aztán legalább mosokszik. Nem, ezt nem tudom, a lányaimat kéne megkérdezni, én úgy érzem, hogy mellettük voltam. Nejemmel szoktuk beszélni, hogy baromi mázdink van, annyi mindent hall az ember kollégákról, civil emberekről, mondjuk civil emberekről, hogy nekünk valami két olyan gyereket sikerült, de hát akkor ezek szerint sikerült összekalapálnunk valahogy, hogy fantasztikus két lányom van.
De később apusnak te jó fej voltál? Vagy ugyanaz a védelmező és a lányait apa tigrisként védő ember?
Igen. Úgy éreztem, ha valaki bántja a lányomat, ezt én meg tudnám ölni. Van olyan egyik lányomnál, hogy az a bizonyos temetőben ott van kinn a Pali.
Értem.
Meghalt, nem létezik.
Ha már erről beszélünk, szóba hozom, ez lett volna az első kérdés. Amikor én ezt megtudtam, azt mondtam, hogy ha egyszer beszélgetünk, akkor ezt megkérdezem tőled, és el fogom fogadni, hogyha nagyon máshogy látjuk. Gálvölgyi Jánosra történt, ami történt tavaly.
Igen.
Fölébred egy ország, mindannyian szurkoltunk, érted? És állítólag az volt az első kérdésed, hogy a Pintér Béla megmaradt.
Megvan.
Hogy engem az nagyon meglepett, elgondolkodtatott, hogy van egy szerintem tökéletes életmű. Az ember visszajön onnan, ahonnan nem mindenki tudott visszajönni. Ott a családja, unokái. Egy picit beleláthattam, mert tényleg egy szerető családod van. És az az első kérdésed, hogy a Pintér Béla az még van. Hogy ezért ez nagyon elgondolkodtató.
Hát igen, te nézd, az egyik része a dolognak, amit félig mondtál, hogy lekapcsolják a villanyt, tehát onnan tudom, hogy olyan, csak ezt még el tudom mondani, hogy nincs semmi. Hát két-három napig nem jöttek angyalok, semmi nem volt, de hát hiszen nem haltam meg. Mert amennyiben igen, ez olyan műsor lenne, olyan nézettséged lenne, hogy ez kis jelőné a halott látó azt, hogy az kutyafüle, ez kép. Szóval, és akkor ez nem tudom, két vagy három nap volt, amikor az ember magához tér, és látom, de azt sem észleli az ember, szóval, mint amikor egy filmből kivágnak egy részt, hogy itt voltam, a világ legtermesebb módja, hogy fekszel, 60 cső kivezetve, mindened kivezetve, a kezed bevezetve, ott a családod, látod őket, mert ott állnak, megismered őket, ők rémült arccal nézik, hát mi van még? Tehát ők megvannak, mind a hárman, és ott hagytam abba, hogy a Pintér Béla ír egy új darabot, abban ír nekem egy szerepet, és hát természetesen holnap után nagyon úgy néz ki, hogy már megyek haza, hogy az ugrott a Pintér Béla, hát most ugye így vagyok. Tehát az a rohadt szakmám, vagy nem tudom mim, hogy az van oda betáplálódva.
Ez nem függőség?
Dehogy nem, hát ez... Te, nézd, az én drága apósomat most nem tudom, hogy ezt hozom szóba, őt semmi nem érdekelte az ég egy világom, tehát a bűvészeten kívül, de semmi, de még azt sem mondta, hogy hazajött este, és Schiller szonátákat olvasgatott volna, vagy Shakespeare-eket, az érdekeltek csak, és amikor vége lett, tehát még egy évet élt, úgyhogy nem dolgozhatott, akkor megszűnt a világ.
Te is így lennél szerinted?
Nem, engem azért érdekel, tehát hogy neked olvasni, én nagyon olvasok, meg úgy érdekelnek dolgok, meg filme, nem tudom én mi. Egyszer lehet, hogy vagy így valamelyik egyszer abba marad. Tehát vagy a színház marad abba, vagy én maradok abba. Aztán majd ezt el kell dönteni, hogy hogyan tovább. Az egyik el lesz döntve, hogy hogyan tovább, de hát az már nem az én dolgom.
De azt nem tudod elképzelni, hogy hátralépj, megvan, mondom, tehát megteremtődött már réges-rég, van egy tökéletes életmű, és úgy családoz, utazgass, ami kedved szerint való.
Utazgatni nem merek már. Nem merek már utazgatni nagyon. Nem, te azt én el tudom képzelni, hogyha úgy érzem, ezt már mondtam neked, hogy úgy érzem, akkor én hátra, akkor azt mondom, hogy itt most befejeztük.
Ki tudnád te úgy tölteni az életet, hogy az neked kedved szerint való legyen?
Ezt megint csak olyan, hogy nem tudom, hogy milyennek maradnak a képességeim, tehát hogy mikor mondom azt. Hát vannak számomra csodálatos emberek, Bodrogi Gyula, aki agyilag, fizikailag abszolút jól van, kitűnő kollégád, akiről beszéltünk, remélem nem sértjük meg a Szilágyi János. Hát amíg az ember, taxis kérdezte, hogy művész úr, úgy maga még úgy, hát gyakorolgassa a művészetét. Hát mondom, gyakorolgatom, még lehet gyakorolgat. Hát mondom, hogy az ember meddig vezet, hát én nagyon szeretek vezetni. És akkor egyszer az orvos azt mondja majd, hogy maga nevezesse. Most azért vagyok nagyképű, mert most lett meghozzam, hogy a jogos. Tehát valamelyik előjön majd. Vagy ez mondja azt, hogy nem. Vagy egy szerved azt mondja, hogy köszönjük, ennyi volt művészül.
Tavaly óta többször gondolsz erre?
Igen. Most volt, nem titok, elment két napra hangom, napra pontosan. És arra gondol, és akkor ideggyógyászra visszatérünk, hogy bevonzottam magamnak. Rettegtem attól a naptól, ami történt velem egy évvel ezelőtt, és így ennyi, elment a hangom. Pintér Béla előadás volt. Tehát minden, és akkor a Béla ugrott be helyett. Szóval, hogy minden, és akkor volt bennem egy ilyen, hogy na most mi lesz, Gálvölgyi? Úgyhogy igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Gálvölgyi Jánossal.
Biztos nagyon sablonos a kérdés, de azért biztos, hogy átértékelődik az emberben nagyon sok minden. Ha látott angyalkát, ha nem.
Igen.
Benned mi változott?
Annyi változott, meg és akkor a depresszióra visszaugranék, hogy azt mondtam, hogy örülni kell annak, hogy süt a nap, nem kell észrevenni, hogy ott most árnyék van, örülni kell annak, hogy ez most jól esett ez az étel, örülni kell annak, hogy hát nem is szédülök ma, vagy nem. Szóval, hogy ezeket a pici-pici örömöket meg kéne valahogy az emberben nagyobbítani.
Meg tudja nagyobbítani az ember?
Én próbálkozom vele, nem mondom azt, hogy teljes sikerrel jár, mert aztán rájött arra, hogy ennyi. De az mondjuk nem rossz, elértem, mert nem rossz, hogy te nem fogsz tudni róla. Tehát nincs az, hogy jaj, na most hol vagyok, édesanyám? Úgyhogy akik maradnak, azoknak kellemetlen a dolog, de ilyen félelmem, ilyen nincsen, csak olyan jó lenne. Meg mondok neked még egyet, hogy az évszámok, és az ember vonzza az olyan cikk a tekintetét, hogy nem számít, hogy hány éves vagy, mert az a lényeg, hogy menjenek, ez egy évszám, és nem. Megnézel egy régi tévéfelvételt, és azt mondod, hogy Atya Úristen, ebből már csak én élek. Tehát elérsz egy bizonyos kort, amikor azt mondod, hogy igen. Lányaim nem örülnek, ha ilyenről beszél, csak mondom neked, hogy simán megölnek, hogyha elkezdem ezeket mondani, de hát ezek vannak.
Még egyet, hogy kérdezek ezzel kapcsolatban, és remélem nem tapintatlan a dolog, de nekem ez valaki, aki hasonló mély dolgot élt át, mesélte és visszajött, és azt mondta, egy csomó dolgot elkezdtem elrendezni magam körül. Mert rádöbbentett arra, hogy bármikor véget érhet. Neked volt-e olyan, amire azt gondoltad, hogy a 700-át az még ott elvarratlan? Azt még nekem meg kell csinálnom.
Lehet, hogy nagyon nagy képen hangzik, nem. Egyrészt nem gondolkodtam ezen. A Pintér Bélát meg kell csinálni, azt tudtam, de olyan elrendezetlen dolgaim nincsenek, nem maradtak, tehát most akkor a szakmát veszem, nem maradt ki az életemből semmi, amit én elértem, ennyit nem tudtam összeálmodni magamnak. Családilag annyi voltam, amennyi voltam, ennyire futotta, ennyi. Tehát, hogy neked nem, nincs bennem egy olyan, hogy aj, még jó lett volna, még az, de jó, oly, de kár, sajnálhatják azt, hogy nem látták velem, ha nem tudom. Ilyen bennem nincs az ég egy világon. A napi örömöket kéne megélni, csak hát annyi körülmény van, ami igen, azért belepiszkít.
Most, hogy újra nagyon fölkészültem belőled, Kazimírra hivatkoztál, és ezt én megpróbálom gyakorolni, nekem is van hajlamom nem feltétlenül a napsütést észrevenni, amikor ragyog a nap, hanem azt a kis árnyékot, hogy azt mondta neked, hogyha az ember reggel egy héber hálóimát el tud...
Egy bróhét.
Igen, reggel, meg este, hogy az már elég. Köszönni azt, hogy fölébredtem,
igen.
Süt a nap, meg este, hogy ez egy egész tök jó nap igen. volt. Lement.
Örülök neki, mert ugye lényegesen fiatal vagy, és amikor én ezt megkaptam a Kazimír Károlytól ezt a mondatot, talán még nálad is fiatalabb voltam. Nem tudtam mit kezdeni vele. Hát reggel fölébredsz, mondja, az azt jelenti, hogy mondja egy imát, hogy megköszönöd azt, hogy élsz, hogy nap, hogy elindul egy napod, aminek nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, mert magamról beszéljünk. Amikor aznap én elindultam, nem tudtam, hogy egy 3 óra múlva lekapcsolják a villanyt. De ha este lefeküdtem, nem kapcsolták le a villanyt, lement minden, a kadarkaival el voltam beszélgetni, majd kiderül, hogy milyen volt, nem tudom én mi. Hát, köszönöm neked, Jóisten. Ha reggelt megélem, az egy jó pofa dolog lesz. Megéltem, szóval akkor az fiatal az ember nem gondol ilyenekre. Ebben a korban, amiben én vagyok, tehát 44 éves múltam, az emberben van egy ilyen.
Válasz kérlek még egy kifejezést. Első kérdést is kipipálom, ezt én hoztam szóba.
Akkor fókusz. Ez egy műsor, ez egy...
Csodálatosat választottál, komolyan. Szepes Mária.
Igen.
Azt mondta rólad, hogy te egy öreg lélek vagy.
Igen.
Mert meg tudod különböztetni a lényegest a lényegtelen.
Igen.
Mi a lényeges?
Nézd, vannak fiatalok, amikor fiatalabb éveimben voltam, akkor láttam kollégáktól, hogy mit éreznek ők borzasztó lényegesnek, amire én rájöttem, hogy ez abszolút lényegtelen. Tehát, ha nem vagy senki, és ott vagy 6 címlapfotón, akkor ez abszolút lényegtelen. Nem, hogy számodra ezt ketté kéne választani, mi lényeges számomra, mi lényeges mások számára, de Szepes Mária, akit én nagyon szerettem, meg családilag ismertünk, meg Jutka szerkesztette könyvét, mondott egy másikat, én nagyon szerettem, most csak egy picit rímel arra, hogy ő hitt a reinkarnációm, és mondtam, hogy annyira szeretnék ebben hinni, hogy most itt ülök veled, és akkor nem tudom, amikor végem, akkor bár nem tudom, répacsomag lesz belőlem, vagy nem tudom, ki lesz, angol király lesz belőle. Azt mondta, hogy ebben ezt nem hinni kell, ezt tudni kell. Na most az ember nem tudja, visszatérek arra, hogy mi lényeges, mi nem. Én úgy éreztem, hogy az én életemben talán a lényeges dolgokat el tudta. Szóval az nem érdekelt soha, hogy mit írnak rólam, vagy mi a véleménye. Fixjakabnak azt mondtam, az ő véleménye, az engem érdekel. Ha ő azt mondja, hogy igen, vagy ő azt mondja, nem, az érdekel. Vagy ő lát bennem valamit. Tehát a színészet csak arról szól, hogy te látsz bennem valamit. Én hiába azt mondom, Endre, én nagyon olyan lírkirály lennék, hallgass meg, és azt mondod, hát veled apám a lírkát, ember meg nem nézi. És akkor már kész az én lírkirályságomnak. De azt mondod, hogy úgy ébredtél, hogy te vagy a lírkirály, de mondom én nem, de te vagy, mert látom, ahogy bejössz. Csak azt mondod, tényleg én most olyan vagyok az a lírkirály.
Ki volt ilyen ember, Kazimír mondjuk?
Visszafelé, de már nem, már úgy szint, Pintér Béla volt ilyen, Sík Ferenc volt ilyen. Ilyes Gyula kegyencével, amikor felhívott, azt mondta, hogy Ilyes Gyula kegyenc, Gál, mondom, nem, Feri drágom, mondom, nemzeti színház, nemzeti színház főrendező volt, mondom, nem nézted, de nem, Iglóc Pista Gál Völgyi. Mondom, én a kegyenc, amit a Mensáros Gábor, mint igen, te, és Isten előadás volt. Olyan bizalmat, olyan, és hát azért azt a 21 darabot, amit eljátszottam a adásban, azt a bizalmat is megkaptam valakitől, meg a gazdasági irodától, hogyha kiírják, hogy Gálvölgyi, akkor ezt meg fogják venni. De annál nagyobb bizalom nincs, hogyha meghívnak egy önálló este, most nem mondom a várost, 900 ember, és azt mondtam, gyerekek, ti meg vagytok húzatva, hát 900 ember, hogy, hát ha macskákat adom elő négy kézláb, az, és ott ül 900 ember, hát ennél nagyobb önbizalmat semmi nem tud gerjeszteni az emberben, és a végén kijövök, és azt mondom, áll, vagy megcsináltad, ezért ez mennyi volt? Hú, több, mint másfél óra. Végigálltam. Darvas Ivár azt mondta, jó színésznek, kérlek szépen, jó tüdő és jó láb kell. Mondom, tehetség, azt mondta, ez vagy van, vagy nincs, mondta. Ugye a tüdő, hogy beszélni kell, láb, hogy állsz egész nap. Amikor a Madásból oda kerültem, Kerény Imre volt az igazgató, és az első darabom volt a Kaviár és Lencse, amit Pécsi Sándor, nagy főszerep, három felvonás, nem tudom, és azt mondtam, hát nekem ezt meg, ha ezt nem csinálom meg, akkor vége, az életemnek vége van. És akkor az első felvonás után bejött egy nagyon neves kolléga, azt mondta, testvérkém, és kiment. Na mondom, akkor Gálvölgyi, mert emiatt most, és ami a tehetségemből kijött, és ment nem tudom hányszor a darab, ezeket is túl kell élnem, ezekre a szakmára. Valakivel találkozni, és azt mondja, Endre, láttam a Gálvölgyivel a riportot. Hát, de, szia, jó vagy? És akkor azt mondta, hogy vagy megölöd őt, vagy azt mondta, anyád, majd csinálj egy ilyet te is.
Azt mondtad, nem is olyan rég, hogy az emlékeim megvannak, nagyon szép emlékek, és azt nem veszi el tőlem senki.
Igen.
Sokszor visszagondolsz egyik-másik kimerevített pillanatra, amikor úgy dobogott a szíved?
Hogy mondjam neked, de nem, nincs időm, hála Istennek arra, hogy üljek otthon és elmélkedjek magamon. Amikor látok, mondom, régi tévéfelvételeket, vagy valamit, akkor megjelennek kollégák is. Most például az egyik volt, egy kollégám elküldte, a papája színész volt, és akkor annak elküldte a papájának írt levelemet, aki kollégám volt, és nem tudom én mi, és akkor úgy visszajött a Verebes Károlyról beszélek, a Verebes Pista papájáról, és megtalálta a papája agyatika között ezt a levelet, amit én írtam a Karcsi bácsának, akit én...
Tehát Verebes küldte el neked ezt a
levelet? Igen, ezt most pár nap ezelőtt. Verebes Pista, akinek a papája volt a Verves Gáli, akivel együtt voltam a Táliában, akit én nagyon szerettem, és neki írtam, gondolom, premier 1984-ben egy ilyen kártyát, drága Karcsi bácsa. És akkor úgy visszajött a Karcsi bácsa, visszajött a Tália, de ez nem tart sokáig, ez amikor a dia úgy elindul, ilyen képek elindulnak a fejedben, de hát nincs idő arra, hogy üljek. Tehát ezt nem szoktam csinálni, hogy ülök és elmékedek. Azon elmékedek nagyon, nem nagyon sokat, hogy a fiatalokat, és most megint csak mondom, hogy nem lesz meg nekik. Az, ami nekem még megvolt, tehát hogy olyan kezeket foghattam elképzelt tapsrendekben, akikkel én együtt lehettem, és őket meg nem ismeri senki. Pedig baromi tehetséges emberek.
Nagyon sok tehetséges fiatal színész van, de ha már bedobtad Verebes István nevét, hát akkor meg kell kérdezem, hogy ti akkor újra jóba vagytok?
Jóba vagyunk, hát nem. Te, amikor én beteg lettem, vagy egy évvel történt ez a dolog, a Pista, a család nem nálam, hát nálam hiába jelentkezett, hanem nem is volt a telefon, de ő akkor bejelentkezett. Ez egy fura kapcsolat, mert például hirdették valahol a könyvét, és akkor a nejem, vagy a lányommal, nem akarok belemenni, elküldte a könyvét, én is elküldtem egy könyvet, ő se reagált rá, én se reagált. Szóval, hogy megmondjuk, és akkor ezt most a lányomnak, tehát nem nekem, hanem a lányomnak küldte, aki átküldte nekem, aki visszaküldtem a Verevesnek, hogy köszönöm. Szóval, de nem vagyunk sehol, hát ő Bazitában, én itt vagyok.
De ha jól sejtem, tavaly, amikor bajban voltál, akkor ő jelentkezett.
Igen, abszolút. De ebben az is van, hogy mi osztálytársak voltunk a gimnáziumban. Tehát nem volt rivalizálás köztünk, csak hát együtt kezdtük a dolgokat. És biztos, hogy van az emberben egy ilyen korosztály dolog is, hogy a mi korosztályunk még egyre kevesebben van a mi korosztályunk.
Hát meg ti azért szerintem sokat jelentettetek egymásnak.
Én soha nem dolgoztunk például együtt.
De azért a heti hetesben ott voltatok.
Ja, nem, de mint színészrendben, hogy így nem dolgoztunk. Hát 17 valahány évet ott ültünk együtt, igen.
Lesztek ti még szerinted olyan helyzetben, hogy leültök és beszélgettek egy jót?
Hát miről beszél? Nem tudom. Hát, de ez, ennek semmi akadálya nincs az égvilágon, mert amikor megjelent egy könyv, amit a Pista moderálta, annak a bemutatóját, és ültünk, örültünk egymásnak, megöleltük egymást, és volt. Tehát nincs olyan harag, nincs köztünk, hogy megölöm, és nem tudom. Tehát ez nem az a tipikus, hogy integet a lábacskájával a fejjel lefelé.
Mert még a nevét se tévesztjük el.
Nem. Ahogy drága Miklósnál, ugye mindig ugye Tibor volt, ugye a csodálatos fiáról.
Benedek Miklós, igen.
Benedek Miklós, és hát nekem ő mindig Miklós volt, mert nekem nem a Tibor volt, illetve nekem a papa volt a Benedek Tibor, a nagy színész, de nekem ő mindig Miklós volt. Elkérdezik fura dolgoknak, de ebben nem menjünk már bele, mert ez biztos vágópontok, ha vágod.
Nagyon jó volt újra látni, sokatszor beszélgettünk, és egyik legtöbb ször kért ember voltál ebben a sorozatban. Tehát ugye időnként megkérdeztem a követőket, hogy kit szeretnének még látni a Szavakon túl kapcsán, és te rendre előkerültél, és milyen jól döntöttem, hogy hallgattam rájuk. Milyen jól beszélgettünk. Nagyon élveztem, János, őszintén.
Én is élveztem, és örültem, és köszönöm akkor a követőinknek, meg köszönöm neked, mert tényleg azon kevés riportjaim közé tartoztál, akik úgy megmaradtak bennem.
Megtiszteltetés volt, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Ez volt a mai Szavakon túl Gálvölgy Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!